ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A közmédia Jónak lenni jó karitatív kampányában résztvevőknek és támogatóknak mondott köszönetet, és adott át díjakat a Baptista Szeretett Szolgálat Budapesten. A média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap 2024-es Jónak lenni jó kampánya a Baptista Szeretett Szolgálat munkáját támogatta. Az adománygyűjtés célja a Szeretett Szolgálat fenntartásában működő új gyermekhospiszház építése volt. Szilágyi Béla, a Baptista Szeretett Szolgálat elnöke a rendezvényen arról beszélt, hogy a Török-bálinti gyermekhospisz házuk, a Tábita ház azért jött létre, mert szerették volna, hogy megdőljön a legyőzhetetlenség, a reménytelenség mitosza azoknál a gyermekeknél és családjaiknál, akik azzal küzdenek, ami a legelképzelhetetlenebb és legnehezebb a világon. Pető Zoltán, az MTVA programkoordinációs igazgatója elmondta, a közmédia minden évben óriási várakozással készül az év legnagyobb karitatív akciójára, és a múlt év az adománygyűjtő akció életében is különleges volt, hiszen nehéz és érzékeny témáról van szó. Több mint 80 milliárd forintos fejlesztés valósult meg Borsodabói-Zemplén vármegyében a Magyar Falu programban, közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos Prügyön, a Mesevár napközi otthonos óvoda felújított játszóudvarának átadóján. Gyopáros Alpár emlékeztetett, a program az 5000-nél kevesebb lakosú településeket támogatja, ezekből Borsodban 341 található. A kormánybiztos kijelentette, ez még csak a kezdet, és messze nem értünk a program végére, mert van még bőven teendő. Jelezte, a programot valóban a falvak írják, mert olyan fejlesztéseket hajtanak végre, amelyeket a települések kérnek. Gyopáros Alpár úgy fogalmazott, a cél, hogy komfortos legyen falun élni, ha a fiatalok úgy döntenek, hogy nem hagyják el szülőhelyüket. Ezért is építenek bölcsödéket, vagy újítanak fel óvodákat, fogalmazott. A kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatottsága 2010 óta a korábbi 66%-ról 80%-ra nőtt, ami az Európai Unión belül is a második legjobb arány, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Borsodabói-Zemplén vármegyei Taktaharkányban a helyi bölcsöde átadó ünnepségén. Kondzs Zsófia, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, hozzátette, ehhez az eredményhez egy intézményi rendszert is ki kellett alakítani, hogy legyen egy hely, ahol a gyermekek jó helyen vannak. Emlékeztetett, 2010-ben 32.500 bölcsődei férőhely volt az országban, ez a szám mára több mint duplájára 69.000-re emelkedett. Rámutatott, országosan 3,5-szer annyi településen működik bölcsőde, mint korábban. Magyarország történetének legnagyobb mozgásra ösztönző játéka a millió lépés az iskoládért, mondta az Aktív Magyarországért felelős államtitkár Budapesten. Révész Máriusz, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége Millió lépés az iskoládért aktív életmód konferenciájának megnyitóján elmondta, idén 5. alkalommal hirdeti meg a szövetség az államtitkársággal közösen a programot. Mára ez lett az ország legnagyobb mozgásra ösztönző játéka, már 467.000-en regisztráltak rá, és 100-150.000-en minden kihívásban gyűjtögetik a lépéseket. Az államtitkár kiemelte, Nagyon fontos a gyermekeket megtanítani az egészséges életre, arra, hogy odafigyeljenek önmagukra, arra, mennyi mozgással érik életüket. Ennek fontos eszközeként beszélt a millió lépés kihívásról. Révész Máriusz megköszönte a szövetségnek, hogy kitalálta a játék alapját, és reményét fejezte ki, hogy idén is sok gyermeket és szülőt tudnak rávenni arra, figyeljenek oda a mozgásra, az egészséges életmódra. Sport. Részvételi csúccsal rendezik meg április 5-én a 7. Kassa-Miskolc ultramaraton nemzetközi futóversenyt. Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere a Városházán megtartott sajtótájékoztatón köszöntőjében többek között arról beszélt, hogy a viadal arról is szól, miként lehet két várost határokon túl is összekötni. Szerinte a futóverseny tovább erősíti Miskolc és Kassa testvérvárosi kapcsolatát, valamint a sport mellett a turisztikai és kulturális értékek bemutatására is lehetőséget nyújt. Végül az időjárásról. Nyugat felől csak átmenetileg csökken a felhőzet, alapvetően erősen felhős vagy borult lesz az ég az éjszaka nagyobb részében. Az északkeleti tájakon fokozatosan szűnik a csapadék tevékenység. A déli szél a Nyugat-Dunántúlon élénk, erős, másutt többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 10 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Evezz a mélyre! Ezzel a mottóval nyílt hétvégét szervez az Egri Érseki Papnevelő Intézet március 28-a és 30-a között. Jelentkezés hivatás hétvége 8@gmail.com. Ha elmúltál 14 éves és érdekelnek a kispapok, papok mindennapjai, akkor jelentkezz bátran. Szeretettel várnak téged az Egri kispapok.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember március 23-ai száma. A tartalomból. Ima a válságban lévő családokért. A megpróbáltatás időszakán megyek keresztül. A Szentatya egészségi állapotáról. Ugye jó gyermek leszel? A könnyező szűzanyához zarándokolt a papság Győrben. Ferenc pápát hallgatva jobb emberré váltam. Jean-Claude Hollerich, jezsuita bíborossal beszélgettünk a keresztények küldetéséről. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Az Egri Fertálymesteri Testület negyedik alkalommal szervez közös imádságot a város főterére. Március 24-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának előestéjén, kilépve a templomok csendjéből, a Dobótéren 18 órától közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéjéért. Közösségben együtt imádkozunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése híruladásának ünnepén a remény zarándokaiként. A rózsafüzér imádságra tisztelettel hív és vár mindenkit az Egri Fertálymesterek közössége március 24-én 18 órától az Egri dobótérre.
Reklámot hallottak.
Most is félnek, hangosak a sóhajók, sűrűben hullnak a könnyek, romba dőlnek tegnapok. Mit mondjak én, mi kezem elér?
Úgy, mint egy szörnyű álom, néha-néha fel.
Kell, hogy félj, nincs semmi veszély, hogy bármi is elszakít tőled, azt senkinek nem hiszem el. hogyan tudnék élni nélküled, hisz rólad szól az élet. Nem történhet semmi sem veled, míg létezem és érzek.
Hogyan tudnék élni nélküled, összeköt az élet, és az, ami nélküled lehet, nem kell sosem.
Jobb, ha erről nem beszélünk tán, mert annyira őrültség, annyi boldog pillanat vár rám karodban még. Meg kell, hogy értsd, hogy bármi is elszakít tőled, azt senkinek nem hiszem el. Hogyan tudnék élni nélküled, hisz rólad szól az élet. Nem történhet semmi sem veled, míg létezem és érzek.
Hogyan tudnék élni nélküled, összeköt az élet, és az, ami nélküled lehet, nem kell sosem.
És ha egyszer arra ébrednénk, ránk szakad a föld és az ég, ölelj gyorsan át, jól, tűnjünk el a mából, jövünk felé.
Hogyan tudnék élni nélküled, hisz rólad szól az élet, nem történhet semmi sem.
Hogyan tudnék élni nélküled, összeköt az élet, és az, ami nélküled lehet, nem kell sosem.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, kármelita szerzetes teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Hely. Uram, te megvizsgálod a szíveket, és mindenkinek megfizetsz életmódja és tettei szerint. Átkozott az az ember, aki emberben bízik, és szíve elfordul az Úrtól. A gőgös, önelégült, Isten előtt bezárt, vele nem törődő ember nem részesedhet az isteni áldásokban. Jeremiás ezt az embert rossz, terméketlen földbe ültetett fához hasonlítja. Lehet, hogy hosszú éveken élvezi az életet, sikerekre tesz szert, de egy bizonyos ponton nagysága összeomlik, dicsősége sírásba fordul. Jól szemlélteti ezt a lakmározó gazdagról és az ajtajánál kéregető Lázárról szóló evangéliumi példabeszéd. Jézus nem gazdagsága miatt ítéli el, hanem azért, mert a gazdagságnak adta a szívét, javait mind saját élvezetére használja fel. Teljesen elfeledkezik Istenről és embertársáról. Ne keményítsd meg szívedet, és ne csukd be markot testvéred a szegény előtt, mondja az Úr. Ez az Istent megvető ember azonban megveti törvényeit is. Nincs benne semmi könyörület a koldus iránt, aki hiába próbálja legalább az asztaláról lehulló morzsákkal éhségét csillapítani. Haláluk után a helyzet megfordul. A gazdag örök szenvedésbe merül. A szegény örök boldogságra emelkedik. A példabeszéd a szegények, az éhezők, a sírók boldogságait kommentálja. Övéké lesz a mennyek országa, ahol jól laknak és mosolyognak. Ez a példabeszéd szemlélteti a gazdagok ellen mondott jajokat is. Jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigaszotokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok. Egy más alkalommal meg azt mondta Jézus, hogy a gazdagok nagyon nehezen üdvözülnek. És valóban, a gazdagság sokszor kevésséget szül, ebből meg Isten irányában hitetlenség, az embertestvérrel kapcsolatban meg kemény szívűség származik. Ritkán lehet alázatos gazdagot találni. A gazdagság és a tisztelet közepette csak azt tud alázatos maradni, aki megérti mindezek hiába valóságát. Életét Istenben alapozza meg, s magát a gondviseléstől kapott javak egyszerű sáfárjának tartja, akinek az a kötelessége, hogy ebben részesítse rászoruló testvéreit. Nem maga az ínség üdvözíti Lázárt, hanem az, hogy ezt alázattal és türelemmel fogadta el Isten kezéből, és bízott benne. Áldott az az ember, aki az Úrban bízik. Az anyagi szegénység az üdvösség eszköze lehet, ha a lelki szegénységgel és a szív alázatával kapcsolódik össze. A gőgös szegény, ha lázad Isten és a társadalom ellen, ha haragot táplál magában, és szegény állapotából igazságtalan és erőszakos eszközök segítségével akar kitörni, nem azonosulhat azokkal a szegényekkel, akiké a mennyek országa. Az üdvösség lényegében azoké az embereké, akik elismerve Istentől való teljes függőségüket, kezéből mindenféle helyzetet elfogadnak. Kedvező vagy kedvezőtlen körülményeket, jólétet vagy nélkülözést, boldogságot vagy megpróbáltatást, anélkül, hogy túlságosan lelkesednének, vagy nekik keserednének. Az alázat alapjában véve a teremtményi állapot elfogadásában áll. Az ember semmit sem mondhat magáénak. Mindent a lét és a cselekvés rendjében egyaránt Istentől kapott. Ebből az következik, hogy az ember a kapott javakat nem használhatja föl öncélúan, nem dicsekedhet vele, mint sajátjával, nem formálhat rá jogot, és nem érzi rászedetnek magát, ha számára a gondviselés szegény, alázatos, észrevétlenül egyszerű életet jelöl ki. Az alázat még azt is jelenti, hogy az ember megfelelő keretek között értékeli saját kiválóságát. Nem tartja magát többre, mint amennyit érdemel, és nem akar mások fölé kerekedni. Az alázat tehát igazság, ami Istennel és az embertestvérekkel való kapcsolatokban kijelöli méltányos helyünket, azt, ami megfelel Isten terveinek. Isten előtt állva a szegény tudatában van annak, hogy semmije sincs, s hogy Isten nélkül semmit sem tehet. Nélkülem nem tehettek semmit, mondja Jézus. Szent Pál pedig így kommentál. Isten maga ébreszti bennetek a szándékot, s hajtja végre a tettet tetszésének megfelelően. Az igazi szegény tehát bízik Istenben, tudja, hogy Isten gyermekeként szereti őt, s ezért mindig biztosan számíthat segítségére. Embertársában testvérét látja, nyitott mások szüksége előtt, siet másokkal megosztani javait, jobban kíván szolgálni, mint hagyni, hogy mások szolgálják. Úr szőlője, mosd le bűnömet teljesen, tisztíts meg vétkeimtől. Jeremiás, a népe által üldözött próféta, valamint József, a testvérei által üldözött zsidó, a szenvedő messiás előképei. A nagybőti liturgia azért emlékeztet ezeknek a bibliai személyeknek fájdalmas történetére, hogy a hívek mélyebben megértsék Krisztus misztériumát, jobban felfedezzék az emberi gonoszság szakadékait, és így készségesebben válaszoljanak a megtérésre szóló hívásra. József szomorú történetében a testvérek irítsége játssza a főszerepet. Elhatározzák, hogy megölik, s így majd megszabadulnak a fiatal álomlátótól. Egyikük könyörülete azonban visszatartja őket a büntettől. Végül is eladják 20 ezüstért. Alacsony ár, sokkal kevesebb, mint amit néhány évszázad múlva Júdás kap azért, hogy kiszolgáltatja Jézust a Sanhedrinnek. Jézust is gyötörni fogja testvérei irítsége és gyűlölete. A názáretiek az elsők, akik meg akarják kövezni. Egy apostola eladja, honfitársai, akik annyi jóban részesültek tőle, keresztre feszítik. Jézus maga foglalta össze ezt a szomorú történetet a gonosz szőlőmunkások példabeszédében. Ezek megölték uruk két szolgáját, aztán meg a fiát. A választott nép, amely elsőként kapott meghívást az üdvösségre, nem csak az Isten által küldött prófétákat utasította el és gyilkolta le, hanem ugyanígy tett Isten fiával is. A gőg, irítség, kapzsiság és gyűlölet szenvedélyei játszanak közre a József elleni összeesküvésben, és még inkább Jézus esetében. Ezekhez a szenvedélyekhez járul még a kemény szívűség és a kegyelem elutasítása. Nem csak a zsidókat szennyezik be ezek a szenvedélyek és bűnök. Többé-kevésbé mindnyájan felfedezzük magunkban csíráikat, sőt olykor gyümölcseiket is. Eleget téve a nagybőjt hívásának, őszintén meg kell vizsgálnunk lelkiismeretünket, hogy felfedjük egyrészt a bűnöket, másrészt azokat a szenvedélyeket és bűnös vágyakat, amelyek bűnre vezethetnek. Mindennek megtérésre van szüksége. A szőlőművesekről szóló példabeszéd kezdete Izajás híres allegóriájára utal. Az Isten által telepített és nagy gonddal művelt szőlő a szület idején nem ad mást, mint vadszőlőt. Az Úr emiatt panaszra fakad. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit nem tettem meg vele? Áttetsző kép ez a választott nép hűtlenségéről, amely felejtve az Istentől kapott jótéteményeket, hátat fordít neki. Szíve keménységében arra készül, hogy elutasítsa, üldözze, és keresztre feszítse Isten fiát. A szőlő ezért elpusztul, mondja a próféta. Mások kezébe kerül, mondja az evangélium. Az evangéliumi példabeszéd szőlője az Izraelnek felajánlott Isten országa. Minthogy azonban ez méltatlan lett, ezért elveszik tőletek Isten országát, és olyan nép kapja meg, amely megtermi gyümölcsét, vonja le Jézus a végkövetkeztetést. Ez a történet állandóan megismétlődik. Isten más embereket hívott meg a régi Izrael által üresen hagyott helyekre, nekik adta országát, elhalmozta őket ingyenes kiváltságukkal, körülvette őket szerető gondoskodásával, új népévé tette őket, az egyházzá, de most csak kevesen adnak méltó választ, és hozzák meg a várt gyümölcsöket. A szenvedélyek továbbra is befurakodnak az Úr szőlőjébe, és a szőlőműveseket szolgálvá, a hűséges gyermekeket hálátlan, kabzsi, lázadó árulóvá teszik. Vajon nem történhet meg még egyszer az, ami megtörtént Izraellel? A példabeszéd komoly lelkiismeret vizsgálatot sürget. Ne hunyjunk szemet a szenvedélyek rendetlen megmozdulásai felett. Nagy gonddal ellenőrizzük magatartásunkat, hogy megelőzzük a rossz pusztítását. Azonban bármi gonddal vigyáz is az ember, és vizsgálja önmagát. Nem képes arra, hogy szíve minden sebét és árnyékát felfedje. Természet feletti világosságra van szüksége, és ezt csak Isten adhatja meg neki. A lelkiismeret vizsgálat ezért nem korlátozódhat hűvös önmagunkba tekintésre. Isten színe elé kell állnunk. Ő benne, az ő igazságának és végtelen jóságának, örök szeretetének és számtalan ajándékának fényében kell szemügyre vennünk magunkat. Így az ember könnyebben meglátja a legkisebb foltot is. Erősebb indítást érez a megbánásra és a megtérésre. Ugyanakkor megéli, hogy jobban bízhat Istenben, mint önmagában. Az atya és fiai. Atyám, arra, hogy fiadnak nevez, már nem vagyok méltó. Melyik Isten olyan, mint te, aki elveszed a gonoszságot, és megbocsátod a vétkeket? Így dicséri Mikeás az Urat, és így könyörög hozzá. Irgalmazd nekünk még ez egyszer, tipord össze vétkeinket, vesd a tenger mélyére minden bűnünket. Az ősi ima szép fogalmat alkot Isten irgalmáról. Ez még inkább elmélyíti az evangélium. És a tékozló fiú parabólájában a legékes szólóbban szemlélteti. A példabeszéd azt mutatja be, hogy ha az ember őszintén megbánja bűneit, bármilyen súlyosak voltak is azok, az atyai ház elhagyása, rendezetlen élet, gonoszság és a törvények megvetése, Isten megsemmisíti és elfelejti ezeket úgy, amint az ember lába alá tapos valamit, vagy a tenger mélyére veti. Isten szabadnak teremtette az embert. És amikor ez, mint a tékozló fiú, a függetlenség és lázadás egy gesztusával eltávolodik tőle, hogy a saját elképzelése szerint élvezze az életet, nem kényszeríti a jóra, nem tartja vissza erővel, hanem továbbra is szereti és visszavárja. Hasonlóan a példabeszédben szereplő apához, aki mihelyt észreveszi a visszatérőt, eléje siet, mi több lelkiismeret furdalást és bánatot ébresztve benne, kegyelmével maga készteti visszatérésre. Amikor pedig a bűnös, engedve a belső ösztönzésnek, új életet akar kezdeni, alázatosan és őszintén bevallja bűneit. Isten azonnal magához öleli, és ünnepet rendez neki. visszaadja fiúi jogait, a kegyelem ruhájába öltözteti, és visszafogadja barátságába. Fiam halott volt, és életre kelt. Isten örül az ember életének. Örül, amikor látja, hogy a bűn halálából átjut a kegyelem életére. Visszatér szeretetéhez, az élet és az öröm egyetlen forrásához. A példabeszéd egyrészt arról szól, Isten milyen végtelenül irgalmas a bűnös ember iránt. Másrészt bemutatja, milyennek kell lennie a bűnös belső magatartásának, hogy irgalmat találjon. A tékozló fiú magába tér. Elismeri, megbánja bűneit. Eltökéli, hogy többé nem teszi. Visszatér atyához, és bevallja neki bűnét. Jól tudja, nem méltó arra, hogy atya saját fiaként fogadja vissza. És mégis, bízva az atyai jóságban, visszatér. Ugyanígy minden szentségi gyónást a bűnbánatnak, a megtérésre irányuló szándéknak, a megtört szív alázatának és az isteni irgalomba vetett bizalomnak kell megelőznie és követnie. Csak így lesz gyümölcsöző. A példabeszéd szól még Isten irgalmáról, a házban maradt, kötelességei iránt hű, de egy kicsit szűklátókörű, kevés szeretettel rendelkező fiú iránt. A megszokás érzéketlenné tette őt a kegyelem iránt, hogy az atya házában élhet, állandóan érezheti az atya társaságát, ezért a szeretetlenség bűnébe esik. Túlságosan meg van győződve arról, hogy jó fiú, nem olyan szertelen duhajkodó, mint aki veszedelmes kalandok után rohan, s így ismét csak a szeretetlenség bűnébe esik. Először az atya, most pedig a testvér ellen. Ezek a jó fiúk nem szenvednek attól, hogy elvesztették testvéreiket, és amikor azok visszatérnek, csodálkoznak, és talán ingerültek is lesznek amiatt, hogy az atya azonnal mindent megbocsátott. Ez a gondolkodásmód jellemezte a farizeust, aki elítélte a vámost, a korai órák munkásait, akik méltatlankodtak, hogy a későn jöttek, ugyanannyit kaptak, mint ők. Ezeknek a fiaknak is szükségük van arra, hogy Isten irgalma kigyógyítsa őket, kevésbé felismerhető, tehát annál alattomosabb bűnükből. Isten ugyanazzal az irgalommal bánik velük, mint a tékozló fiúkkal. A példabeszédben szereplő apa kimegy nagyobbik fiához, aki méltatlankodásában nem akar bemenni a házba. Kérleli, meghallgatja kitörését, és protestálására ő mindig engedelmes volt, annyit dolgozott, és még csak egy kecskét sem kapott, hogy barátaival mulathatott volna. Egyetlen választ kap. Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. Csak úgy árad az apa szeretete. Fia egy kecskét követel, mire ezt válaszolja neki, mindenem a tied. A fiú úgy érzi, őt nem szereti, hiszen számára soha nem rendezett lakomát. Az apa így válaszol, te mindig velem vagy, hát lehet ennél nagyobb ünnep. Az apa szeretetével le akarja győzni fia szeretetlenségét, ugyanakkor meg akarja vele értetni, hogy öccsét is szeretnie kell. Illik vigadnunk és örülnünk, mert öcsét halott volt, és életre kelt. Isten azt akarja, hogy gyermekei szeretetében éljenek. Ezért nyomukban van, eléjük megy, fogadja őket, és szeretettel bánik velük. Tőle kell megtanulniuk, mi a szeretet. Ez a lényeg. A nagyobbik fiúnak is meg kell vallania a bűnét. Megtört és alázatos szívvel kell megvallania, hogy jól lehet, már hosszú ideje él az atyaházában, még nem értette meg, szeretete misztériumát. Isten szolgálatában kitartani dicsérendő dolog. Isten azonban nem bérmunkások, hanem gyermekei szolgálatát várja. Gyermekeinek pedig szeretve kell őt szolgálniuk.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel DeVos, kármelita szerzetes teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette. Thank you.
kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Lázár Ervin, Berzsián és Dideki című meséjének 17. részét, melyet Csankó Zoltán olvas fel.
Virágkoldusok. Berzsián költő beburkolózott. Pokrócba, csendbe, szobája dermesztő hidegébe. Kucorgott recsegő rugójú fotelja mélyén. Elhagytak. Elhagytak engem a bajban, motyogta. Lelke mélyén arra számított, hogy néhányszor elismételgeti ezt a mondatot, és feldühödik tőle. S ha már feldühödött, bármi történhet. Mert ugye csak elordít valamit? De nem dühödött fel. Csak a félelem, csak a szomorúság. Mert az az igazság, mondta magának, hogy te hagytad el őket. Rútul cserben hagytad a barátaidat. Semmire kellő, oktondi, széllel bélelt, fölfuvalkodott kapcabetyár voltál. Így oktatta magát Berzsián. És félelemtől görnyedezett, bánattól kornyadozott, hidegtől diderészett. A barátai meg? Hol is lettek volna? Persze, hogy ott, a Hörpentő nevű szörpentőben, ahol 99 féle szörpöt mért Vinkóczy Lőrinc korcsmáros, az igen tisztelt publikumnak. Ott ültek Berzsián költő barátai egy kecskelábú asztal mellett. Ők voltak a publikum. És könnyen meg lehet, hogy igen tiszteltek is voltak, de hogy jókedvűek nem, az biztos. Lógatta az orrát mind a három. Mármint a locskafecske zsebenciklopédia, violin, a fűrrepesztő csudazenész, meg az aranykezű srófmester. Nem fecsegett, nem locsogott klopédia, a fűrrepesztő zenésznek nem csak az orra, a füle is lógott, srófmester meg tétován babrikált az arany kezével. Annyit se mondtak, hogy muk. Nem is csoda, mert mint egy láthatatlan darázs, ott dinget döngött körülöttük a kérdés. Mi csinálhat most Berzsián? De ki nem mondta volna egyikük sem, mert ami igaz-igaz, más láthatatlan darazsak is döngécseltek ottan. Az egyik azt döngécselte, hogy cserben hagyott benneteket Berzsián. A másik, hogy Berzsián egy semmire kellő oktondi széllel bélelt, fölfuvalkodott kapcabetyár. A harmadik meg, hogy megérdemli a sorsát Berzsián, csak savanyodjon, keseredjen, aszalódjon. A negyedik meg, hogy mégsem olyan rossz fiú az a Berzsián. Az ötödik meg, hagyta violint börtönbe zárni. A hatodik meg... Soha sem érünk a végére ennek a darázs hadseregnek, abba is hagyom a felsorolást. Elég az hozzá, hogy egyik darázs így, másik darázs úgy. De inkább így. Sokkal több láthatatlan darázs döngécselt Berzsián ellen, mint mellette. Nem is állhatta tovább violin, oda morrant a darazsak közé. Úgy se tehetett volna értem semmit. Mindenféleképpen börtönbe zártak volna, meg aztán másnap amúgy is kiengedtek. Megdobbantám a locskafecske zsebenciklopédia szíve. Lám csak violin Berzsián költő védelmére kelt. Éljen? Már mondani is akarta, hogy akkor nosza látogassák meg Berzsiánt, de közben lopva srófmesterre pillantott. Ajjaj! Srófmester aranykeze abba hagyta a babirkálást, és puff, nagyot csapott a kecskelábú asztalra. Rettenetes, gondolta zsebenciklopédia. Srófmester már megint ragaszkodni fog az igazsághoz. És ebben nem tévedett. Srófmester ragaszkodott. Lehet, hogy nem tehetett volna érted semmit, emelte fel az ujját, de meg sem próbálta. Úgy becsapta az ablakát, mint a pincs. Hát, ez igaz. Becsapta. Bebizony. Klopédia egy sötét pillantást küldött srófmester felé. Szörnyűségesek ezek az igazsághoz ragaszkodó emberek. Mindig csak az igazság, az ördög bújjon bele. Srófmester feszengett a székén, újra kezdte a babirkálást aranykezével, és arra gondolt, hogy milyen szörnyűséges mindig az igazsághoz ragaszkodni. Mennyivel könnyebb lenne az életem, gondolta, ha nem ragaszkodnék ilyen fenemót az igazsághoz. Oda mennék ahhoz a Gézengúzhoz, a vállára ütnék, és azt mondanám neki, mi újság, pajtikám? De csak megrázta a fejét, nem tágított, ragaszkodott tovább. Mit tegyünk? Ilyen ember volt Schrófmester. Nem árt, ha vannak ilyen emberek. Így aztán nem is sokáig bírták együtt, fölálltak nagy szomorúan a hörpentő asztalától, s hárman három felé. Nagy búsan bandukolt hazafelé Schrófmester, és még nagy búsabban violin a fűrrepesztő zenész, de legeslegnagy búsabban a locska fecske zsebenciklopédia. Fölnézett a gomolygó, komorló téli égre, és azt gondolta magában. Még szerencse, hogy az ég is ilyen búbánatos. Összeillünk. Csak hogy a komorló, gomolygó téli ég nem akartám a világ végéig búbánatos lenni, esze ágába sem jutott, mert nicsak. Elszállingózott egy jókedvű fehér pihe a búbánatos klopédia orra előtt. Aztán egy másik. Egy meg éppen a szeme pillájára. Egyszeriben nagy fehér vidámság özöllötte el a várost. Földbe gyökerezett zsebenciklopédia lába, és búbánat ide, búbánat oda, nagy boldogan elkiáltotta magát. Esik a hó! Mi az, hogy esett, szakadt, özöllött? Táncolt a sok hópehely, klopédia hallani vélte boldog önfelett kiáltásaikat. Esze neked, búbánat! Klopédia kitárta a karját, magához ölelte a havas járdát, a hóval fölékszerezett fákat, a hósapkás házakat. A búbánatot kiverték a birodalomból az egyesített hóhadak, kiabálta, és már meg is fordult. Futott. Mit nekem, Schrófmester, az igazság bajnoka, gondolta magában, amikor esik a hó. És már bent is volt Berzsián udvarában, még a havat sem verte le a lábáról, már az előszobában kopogott a cipője sarka. És már be is libbent a szobába. Azt akarta kiáltani, hogy Berzsián, esik a hó! De a bebugyolált költő látványa úgy hatott rá, mint egy puskalövés. A libbenés összetört, mozdulatlanul állt klopédia, szorongatta az ajtókilincset. Sisegett a csend, Berzsián tompa, fénytelen szeme klopédiára merett. Ki az? Kérdezte. Hogy ki az? Rebegte klopédia. Nem látod, hogy én vagyok? Isten hozott, klopédia, mondta bizonytalanul Berzsián. Kérdezhetek valamit? Hát persze, mondta ijetten a lány. Mond, klopédia, világos van? Világos? Csodálkozott klopédia. De hiszen vakít a hó. Nézd ki az ablakon, Berzsián, esik a hó. Most szabadult ki klopédiából az ajtóba tervezett mondat. Zengett boldogan, körül szárnyalta a szobát. De le is hullott szárnya szegetten az egyik sötét sarokba, mert Berzsián ahelyett, hogy az ablak felé fordult volna, azt suttogta. Sejtettem. Nagyon baljóslatú volt ez a sejtettem. Mit sejtettél? Kérdezte klopédia. De válaszra már nem volt idő, mert kintről valami kis kapirgálás, mintha egy egér... Nem, mégsem egér, ez annál hangosabb. Talán kutya? Na de kutya se, mert kopog a cipője. Ez meg ki? Szép lassacskán megmozdult a kilincs, szép lassacskán kinyílt az ajtó, ott állt teljes életnagyságban violin, a fűrrepesztő csudazenész. Szervusz, Berzsián, motyogta. Gondoltam... esik a hó. Csukd már be az ajtót, mordult rá klopédia. Bejön a hideg. Violin képe felderült, most vette csak észre klopédiát. Á, te is itt vagy. Nem érted, hogy bejön a hideg? Inkább kimegy, mondta violin. Olyan hideg van itt, mint egy jégveremben. Berzsián, miért nem fűtesz? Berzsiára tévedt a tekintete, aztán klopédiára, megint Berzsiára. Valami itt nincs rendben. Valami nagyon nincs rendben. Megijedt violin. Várjatok csak, mindjárt befűtök, motyogta, s már ment is a konyhába, zörömbölt a fásládában. Térült, fordult, csörgött a gyufás dobozzal, fújt a teli tüdővel, egy-kettő sziszerészett a tűz Berzsián kályhájában. De a nyomasztó, olmos csendet csak növelte a sziszerészés. Sehogy sem értette Violin ezt a baljóslatú csendet. Talán srófmester miatt?
Kedves gyerekek, ma Lázár Ervin, Berzsián és Dideki című meséjének 17. részét hallottátok, melyet Csankó Zoltán mondott el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Egyedem, begyedem, Eszter Lánc, kizenél a zsiráb, nehogy is frász! Egyedem, begyedem, Eszter Lánc, kimesél a vakon, nehogy is frász! Egyedem, begyedem, Eszter Lánc, kidobol az eső, nehogy is frász! Egyedem, begyedem, Eszter Lánc, kizenél,
Egyedem, Eszter Lánc, Kárász Eszter,
meg pár srác.
Egyedem, begyedem, Eszter Lánc, Kárász Eszter,
meg pár srác. Egyedem, begyedem, Eszter Lánc, ez a jó zenekar szétbombáz. Egyedem, begyedem, Eszter Lánc, ide néz Budapest, ide néz Vác. Ide néz Budapest, ide néz Vác. Egyedem, begyedem, Eszter Lánc, szájad szélén mosolyos ránc.
Gyorsan melegítik, majd a virág leszek, esőre nyílok. lesz már vize tiszta, földre leírve vizes árus, nyúlik az úton agiliszta, hely csöpögős lett ez a város, pröszköl a tócsa, belelépnek, látva az ágról lelecsorran, hely a kabátom, de nehéz lett, száraz a haj, csak kalapom van.
Minden bevonalkázódik, a bútorok, az arcod, az ablak, a háztető, a fák. Ha esik az eső, lecsurognak a hegyek, és odaömlenek a lábad elé.
Szúk az eresz már, íze tiszta, földre leírve, vizes árus, nyúlik az úton, aki